Nemrégiben Fischoff Ágota díjat kaptál a Szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár munkatársaként. Három jelölést kaptál a könyvtár három különböző osztályától, csoportjától. Az egy dolog, hogy nagy elismerés, hogy megkaptad a Fischoff Ágota díjat, de az is nagy elismerés szerintem, hogy három jelölést is kaptál. Hogy élted meg ezt az egészet?
Igen, valóban így van, nagyon kedves, hogy köszönöm szépen a gratulációt. Hát nagyon nagy meglepetés volt, tényleg nem számítottam, hogy jelölnek. Aztán nem sokkal később jött a második meglepetés, hogy, amit te is mondod, három jelölést kaptam, és hát a harmadik meglepetés az volt, hogy aztán én kaptam meg a díjat. És nagyon-nagyon meglepett. A három jelölés különösen, hiszen ugye a Fischoff Ágota díjról tudni kell, hogy a könyvtár azoknak a munkatársaknak adományozza, akik egyrészt szakmai munkájukkal, vagy innovatív tevékenységükkel a vezetők, illetve a kollégák megbecsülését kivívják. De a díj ugyanakkor, és ez egy nagyon fontos momentuma, hogy a közösség véleményét fejezi ki, és éppen ezért az értéke talán a legnagyobb elismerésnek tekinthető. Nyilván nagyon-nagyon jól esett egyrészt, hogy a kollégák úgy tekintenek rám a munkámra, amit én itt a könyvtár falain belül végzek, hogy ez a munka látszik, hogy ez a munka nagyon innovatív, hogy nagyon-nagyon széleskörű, hogy nagyon sok területen dolgozom, és tényleg úgy látják, hogy ez egy olyan munka, ami a könyvtárnak a hírnevét öregbíti, és hogy ilyen sok kollega látja ezt. Másrészt pedig természetesen nagyon jól estek az ajánlások, hiszen ezt a jelölést ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak jelölések, általában jellemző mindenki kap egy jelölést, és ezt a jelölést elolvashatod később, és hát nagyon-nagyon szívmelengető sorokat kaptam, úgymond a kollégáktól, kiemelték azt, hogy az olvasás népszerűsítés terén milyen sokat dolgozom, és nem csak könyvtárosként, hanem magánemberként is, mert aki tényleg követi a Facebook oldalamat, azt tudja, hogy nagyon sok könyvajánlót kirakok, és azt gondolom, hogy ezekkel nagyon hitelesen ösztönzöm az ismerősi baráti körömet arra, hogy olvassanak. Aztán kiemelték a kollégák például azt a munkát, amit a fiatalokkal való együttműködések során végzek, ugye ezek a különböző kitelepülések, hiszen nagyon sok helyre járunk a nyugi kertbe, évente kétszer piknikre, de nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és én vagyok a kapcsolattartó itt is a D2-vel, ugye a középiskások hete, vagy a szín kitelepülésekről is beszélhetnék. Ugye ezek nagyon-nagyon fontos elemei a munkánknak, hiszen azért azt látjuk, és tudjuk, hogy a mostani fiatal generáció azért nem feltétlenül annyit olvas, mint mondjuk amikor én voltam 11 néhány éves. Itt azért zárjában szeretném megjegyezni, hogy a mostani fiatal generáció is olvas, csak ők mást is másképp olvasnak, de ez egy külön történet egyébként egy olvasás szomszédos szempontból, szóval ezt is kiemelték. Aztán nagyon jól esett, hogy kiemelték azt, hogy milyen sokat dolgozom a különböző kommunikációs feladatokban, legyenek azok interjúk, vagy például az író-olvasó találkozók. Nekem nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy idén három felkérést is kaptam. Én beszélgethettem László Boglárkával, én beszélgethettem Bajer Barbára, vagy a mind a ketten abszolút kiemelkedő írói a magyar kortársadalomnak, és januárra is lesz egy feladatom, és amikor Hajdú Antal Zsuzsannával fogok beszélgetni egy olyan regényről, amiben egy Down-kóros kisfiát egyedül nevelő édesapa történetét mesél el. Szóval ezek a visszajelzések is nagyon-nagyon jól estek, kiemelték a kollégák azt is, hogy a kapcsolatépítésben is nagyon jeleskedem, és ez az a három jelölés így összeállt, és nagyon szívmelengető volt ezt olvasni, de tényleg ugyanakkor nagyon-nagyon meglepett, és nagyon jó volt érezni azt a nagyon sok szeretetet és bizalmat, ami a kollégáktól árad felém, és hát az, hogy elismerik a munkámat.
Igen, nagyon érdekes, és én a Májva Virág ponttal való együttműködés kapcsán ismertelek meg. És ez egy nagyon szoros kapcsolat, és nagyon jó kapcsolat, a nők irányába való nyitásnak egy nagyon fontos kapcsolata.
Igen. Hát a Somogyi Könyvtár és a Májva Virág Alapítvány között most már negyedik éve van egy ilyen nagyon-nagyon szoros szakmai és partneri együttműködés. Pirill Ildikó, a Somogyi Könyvtár szolgáltatásért felelős igazgatóhelyettese vette fel még 2020-ban a kapcsolatot Schümer Tóth Tímával, a Szegedi Májva Pont vezetőjével, és az igazgató helyettes azt, hogy engem bízott meg kapcsolattartóként, hogy az alapítvánnyal a közös munkát a mi részünkről koordináljam, És hát ez most már valóban 4 év alatt egy nagyon-nagyon nagy projekté nőtte ki magát. Szeretném hozzátenni, hogy természetesen rengeteg múlik a partneren, hiszen Svin Mártival rendkívül jól tudunk együtt dolgozni, és ahogy te is mondtad, ez egy nagyon fontos feladat, sőt, én igazából szívesebben nevezem missziónak. Beállni egy olyan alapítvány mögé, a Somogyi Könyvtár tényleg a maga lehetőségeivel, eszközeivel, azokkal a célcsoportokkal, akiket el tudunk érni. Ez egy nagyon komoly kihívás, és egy nagyon fantasztikus lehetőség és feladat, hiszen rengeteg ember küzd különböző daganatos betegségekkel, ugye a hölgyek körében egyik vezető ráktípus, akár a méhnyakrák, vagy a mellrák, és nagyon fontos feladatot végzünk, és én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy én ennek a feladatnak a részese lehet, vagy az egyik kollégám fogalmazott az ajánlásban, az arc és a motorja, szóval annak a missziónak, hogy minél több hölgyhöz el tudjuk jutatni azt az üzenetet, hogy mennyire fontos a prevenció, hogy mennyire fontos az, hogy odafigyeljünk a testi-lelki egészségünkre. Ugye az alapítványon nagyon sok közös munkánk van, és egyre több projekten, ötletelünk nagyon innovatívak vagyunk. Ugye csak néhányat a teljességigénye nélkül szeretnék kiragadni, például az európai méhnyaknak megelőzését, amit ugye minden évben közösen tartunk januárban, de kapcsolunk a Petefészekrák világnapjához, a nőnaphoz, rendszeresen tartunk prevenciós napokat, rendszeresen tartunk májvaklubokat, amikor olyan a szakmában hiteles előadókat hívunk meg, akik testi-lelki egészségkörben tartanak rendkívül érdekes előadásokat, beszélgetéseket. Ugye volt már például vendégünk onkopszichológus, dietetikus, alváskutató, szakgyógyszerész, nagyon széles a paletta, és én nagyon-nagyon szeretem ezt a munkát csinálni, hiszen mindig van visszajelzés, és minden alkalommal, amikor lezajlik egy rendezvényünk, mindig azt érzem, hogy ma is valakinek tudtunk segíteni, hogy ma is valakinek tudtunk iránymutatni, ugye mindenkit orientálunk az alapítványhoz, akár érintett, vagy esetleg ismerősének keres ilyen jellegű segítséget, és én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus lehetőség, ez egy fantasztikus munka, én teljes szívemből imádom ezt csinálni, és nagyon örülök, hogy például az ajánlásban ezt is kiemelték a Májva Virág Alapítványa a közös munkámat.
Egy kicsit ássunk mélyebbre, mindaz, amit elmondtál, eddig is rólad szólt, de honnan jön az olvasás szeretete, a könyvek iránti szeretet?
Édesanyám könyvtáros, és nekem nagyon élénken él meg az emlékemben, szerintem 6 éves lehettem, éppen betöltöttem a 6. évemet, hogy elmentem anyukámmal a könyvtárba, és megvan az első kölcsönzés élményem, hogy miket kölcsönöztem ki, és gyakorlatilag így anyukám könyvtáros volt, és nyilván nagyon sokat mentem vele, sokszor elkísértem, amikor dolgozott, mondjuk hétvégén ügyelt, akkor ott lebizseltem mellette egész szombaton a könyvtárban, és én faltam a könyveket, nekem az egyszerűen egy ilyen természetes közeg, kiskorom óta, kisgyermekkorom óta, hogy én folyamatosan könyvek között vagyok, és folyamatosan olvasok, rengeteget olvasok, mindig volt saját könyvtárom, amit mai napig folyamatosan bővítek. Nyilván az olvasás szeretetét aztán, ahogy nekem lettek gyermekeim, nekik is átadtam, és nagyon jól látni, főleg a nagyobbik film igazi könyv mellett. Szóval ez így generációról öröklődik. Nekem ez valahogy ilyen teljesen természetes, hogy könyvek vesznek körül. Nem tudom elképzelni napomat olvasás nélkül, tehát akármennyire fáradt vagyok nap végén, hogyha nem olvasok 10 oldalt, akkor hiányérzetem van, és hát nyilván itt a könyvtárban ez egy privilegizált helyzet, hiszen ugye első kézből látom a könyvesboltból frissen érkezett könyvújdonságokat, hát gyönyörű könyvek vannak, csodálatosan szép kivitelezésű tartalmas regények, szakkönyvek is, hát ezért szoktam belőle mazsolázgatni magamnak. És nagyon várom azt, hogy mikor van olyan nagyobb mennyiségű szabadidőm, amikor tényleg bele tudok merülni egy könyvbe, mert nekem az olvasás az tényleg ilyen létszükséglet.
Mindenevő vagy?
Mondhatjuk, hogy igen, de mégsem teljesen, viszont inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok minden érdekel. Tehát, hogyha most például azt kérnéd, hogy emeljek mondjuk egy témát, vagy egy szerzőt, akkor nem tudnék kiemelni. De azért talán ezenből egy picit, hogyha lehet szűkíteni, nagyon érdekelnek, persze szívesen olvasok történelmi regényeket, nagyon érdekelnek az életrajzi regények, nagyon érdekelnek a Kínával kapcsolatos regények, de például említhetnék útleírásokat is, nagyon szívemhez közel állnak azok a könyvek, amelyek egy kicsit a pszichológiával és az életvezetéssel határosak, tehát nem csak regényeket, nem csak szép irodalmat olvasok, nagyon-nagyon szeretem az észak-európai irodalmat, nagyon szeretem az izlandi irodalmat, szóval itt tényleg nem tudnék kiemelni egyet-egyet, úgyhogy ilyen formában lehet talán azt mondani, hogy mindenevő vagyok.
Azért is kérdeztem, mert folyamatosan látom a posztjaidat, amikor könyvajánlókat írsz, és tényleg nagyon vegyes felvágott. Azt viszont láttam, hogy a mesekönyveket nagyon szereted. Tehát megmarad benned ez a gyerekvilág, ez a gyermeki szeretet.
Ó, igen, igen, imádom a mesekönyveket. Valószínűleg azért, mert én emlékszem, hogy anyukám mondta, mert 10 évesen elmondtam, és még akkor is olvastam mesekönyveket, meg mondákat, meg regéket, és 11 voltam, és anyukám mindig mondta, de hát olvasok egy kicsit mást is, csak mindig mesekönyveket, de volt ilyen mesekönyv, amit 5-szer elolvastam, csak mondjuk akkor nyilván kicsi voltam, mert most igen, így 50 éves koromban is ez valahogy még mindig megmarad. Nagyon szeretem a meséket, rengeteget lehet belőlük tanulni, és hát ezért tegyük hozzá, hogy nyilván mondjuk, hogyha összehasonlítom azt az időszakot, mondjuk a 80-as évek elejét, amikor én voltam kislány, és mondjuk azt, hogy most a 2020-as években, de már akár 10-15 évvel ezelőtt, és hogy mennyire gyönyörű mesekönyvek vannak, és mekkora nagy a választék, nyilván sokkal nagyobb. Tehát, hogy sokszor már egy könyv, hogyha kezedbe veszed, annyira szépen van illusztrálva, hogy ez nem bírod ki, hogy ne lapozz bele. És hát igen, el szoktam csábulni, és egyébként gyűjtöm is mesekönyveket, azon belül konkrétan a legszebb karácsonyi mesekönyveket. Ebből is egy komoly gyűjteményem van már, és igazából ez a szenvedély, ez meg úgy jött az életembe, hogy amikor megszöktek a gyermekeim, akkor én babakoruktól olvastam nekik, és nálunk így a karácsonyi közös mesolvasásnak egy nagyon szép hagyománya van, és hát így aztán nyilván minden évben egy-két szép könyvet vettem, hát ugye örök kedvencünk a Pedzon Findus történetek, a Pedzon karácsonya, de most például pár éve bejött a Babaróka vonal, úgyhogy minden évben olvassuk a, egyébként 23, most is 26 éves fiaimmal a Babaróka karácsonyát, vagy a Kobolt karácsonyi kásáját. Szóval igen, szoktam a mesekönyveket is olvasni, és ezeket is egyiket előszeretettel ajánlom, és amikor így a Facebookon kiteszek egy ilyen posztot, akkor annyira jól esik. Kicsit meglepődök, de nagyon jól esik, hogy elképesztően sok like érkezik rá, és akkor így mindig konstatálom magamra, hogy igen, egyébként a felnőtteknek is szüksége van ilyen nagyon szép mesékre, kis történetekre, amik így visszarepítenek a gyerekkorunkba minket.
Igen, annál is inkább, főleg, hogy a fiatalokat mondtad, és belekapaszkodnék abba a mondatodba, hogy mennyire nehéz a választás, mert hogy nagyon nagy a választék. És szerintem a fiataloknak talán pont ezért még nehezebb, mert ugye rengeteg a kortársíró, nagyon sok a jó kortársíró és a jó kortársmű, és ha lehet azt mondani, ma divat lett írni, tehát ma mindenki ír. Szóval nagyon nehéz választani, hogy melyik könyvet vegyem le a polcról. És a fiataloknak azért az egy nagy segítség, hogyha a könyvtárakban vannak olyan emberek, akik ebben tudnak nekik segíteni, és te is ilyen vagy.
Igen, és talán ezt az is erősíti, hogy több mint 10 éve dolgozom fiatalokkal, különböző munkák kapcsán, rengeteg fiatallal kerülök kapcsolatba, a középiskolás korosztálytól elkezdve, amikor az egyetemistákig bezárólag. És így van egyébként, igen, amit mondasz, hát én is ezt tapasztalom. Nagyon jó a bőség, de a bőség zavar a néha, azonban tényleg zavaró. Igen. És ugye hát még azt tegyük hozzá, hogy nyilván a mostani fiatalok azért nincsenek könnyű helyzetben, hiszen rengeteg inger éri őket egyébként is, de most csak gondoljunk az információs sztrádára, amin ugye ezerrel roboganak, és csak felmegyünk az internetre, és nem tudom, megnyitsz egy oldalt, és akkor nyilván ott van rögtön még 10 másik hivatkozás. Egyébként ez egy könyvolvasás szociológiai beszélgetés témája lehetne, ugye van a lineáris meg a skipping típusú olvasás, és hogy ugye a mostani fiatalokra nem az a jellemző, mint mondjuk az én generációm esetében, csak hogy értsd a példát, hogy mire gondolok, hogy mondjuk amikor én voltam 10-15-20 éves, ugye még nem volt internet, és mondjuk nem tudtál netezni, meg nem tudtál kütyűzni, még tudtál olvasni. És akkor leveted a polcra a könyvet, elkezdted olvasni, ugye lineárisan haladtál szépen előre a történetben. És valahogy ezt szoktuk meg, ezt a strukturált olvasás-vezetési élményt. Viszont a mostani fiatalok pont emiatt, hogy ennyire sok inger éri őket, és így zúdul rájuk a rengeteg információ, azt szokják meg, hogy így ugrálnak. Mi nem rossz, csak nyilván úgy olvasni, hogy mondjuk maradjunk csak az asztali számítógépen, hogy be van kapcsolva, és meg van nyitva 8 vagy 10 hivatkozás, az nyilván egy teljesen más olvasási élményt ad, mint mondjuk az, hogy leülsz egy vaskos regénnyel, és azt mondod, hogy te most belemerülsz ebbe a történetbe, és így szépen hagyod, hogy a történet magával ragadjon, és az első kérdésedbe bele is szőttem, amikor említettem ezt a fiatalokkal kapcsolatos vonalat, hogy egyébként olvasnak a fiatalok, és ezt a mondatot, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, és nagyon megragad bennem, és még egyszer idézném, hogy a fiatalok most is olvasnak, csak mást és másképp én ezt egy konferencián hallottam, mert ugye a könyvtár szakma látja azt, hogy mennyire nem olvasnak a fiatalok, és akkor volt erről egy ilyen konferencia, és ott hangzott el ez a mondat, hogy a fiatalok most is olvasnak, csak mást és másképp, és igen, tehát, hogy nagyon sokféle tartalmat olvasnak, nem biztos, hogy ebben a könyv az elsődleges prioritást élvezi. Hát az pedig, hogy hogy választanak könyvet, van, aki felkészülten jön, nagyon jellemző egyébként az is, hogy mondjuk láttak valamit filmen, vagy egy videójátékban is úgy keresik, hogy akkor ugye vannak mindig ilyen siker sztorik, mint például például a Vaják, a Trónok harca sorozat, vagy az Útvesztő. Tehát, hogy sokszor így jönnek be, és ezt keresik, mert éppen egy felkapott.
Tehát magyarán filmes adaptációk alapján keresnek?
Abszolút, ez nagyon jellemző, igen. Tehát azt például mindig látjuk, hogy amikor van egy filmes adaptáció, hogy nagyon megugrik a könyv iránt a kereslet, mert akkor mindenki azt szeretné kikölcsönözni, és akkor még nem tudom, van egy másfél év, hogy akkor azt az adott regényt például nagyon-nagyon viszik. Egyébként nálunk itt a Somogyi Könyvtárban, a második emeleten a központi kölcsönzőben már kb. 10 éve kialakítottunk egy Kamazdók nevű kis külön öblőt, amit kifejezetten azért álmodtunk meg a kollégáimmal, hogy ugye 14 éves korig lehet gyermekkönyvtárba járni, és akkor onnantól kezdve ugye a gyermek fellép, úgymond a felnőtt részlegbe, ugye ezek vagyunk mi itt a központi kölcsönzés, ugye már végre van olyan gyermek, aki 14 éves kora után azt mondja, hogy jó, őt továbbra is érdekel az olvasás, akkor nagyon szívesen olvas, csak nyilván szintet lép, és feljön ide hozzánk, akkor ne bolyongjon itt úgymond én elveszetten a második emeleten, hiszen ez egy nagyon nagy állomány, amit van nálunk, ugye 130 ezer kötet könyv, rengeteg könyvről beszélünk, és éppen ezért alakítottuk ki ezt a Kamazdókot, hogy legyen egy olyan külön állomány rész, ami kifejezetten ennek a korosztálynak az igényeire lett kialakítva és válogatva is. Science fiction, fantasy, vöröspöttyös könyvek, csajos könyvek, középiskolás tanulmányokat segítő könyvek, érettségre felkészítő könyvek, különböző tematikus kiemelések, ugye rengeteg képregényünk van, és még sorolhatnám. És mondjuk ezt nagyon-nagyon jól lát, egyébként ez az ötletünk, ez nagyon jól bevált, mert ezt a Kamazdók nevű kis öblöt azért előszeretettel látogatják fiatalok, és válogatnak, és kölcsönöznek könyveket. Úgyhogy ez
és itt foglalkozások is vannak, ugye?
Igen, igen, nagyon sok foglalkozást tart egyébként is a könyvtár, tehát ugye egész oldáskortól fölfelé, de valóban középiskolásoknak is rengeteg foglalkozást tartunk, és nagyon örülünk annak, hogy egyébként rengeteg iskola hoz hozzánk osztályukat, és akkor nagyon színes robotika foglalkozást, olvasás népszerűsítő foglalkozást, irodalmi foglalkozásokat, különböző tematikus foglalkozásokat tudunk kínálni, és tartani a fiataloknak, és egyébként azok a foglalkozások, amit egyébként középiskolásoknak kínálunk, azok pont olyan foglalkozások, amiben próbáljuk ötvözni az olvasás népszerűsítést, de úgy, hogy beemelünk olyan dolgokat, mint a robotika, hiszen hát nyilván tudomásul kell lennünk, hogy a mai gyerekek ugye már kiskorukban is nagyon profin használják a kütyüt, és akkor nyilván belecsempészük így a technikai vívványokat, ötvözve a könyvvel, magával, a hagyományos formátummal, és nagyon népszerűek ezek a foglalkozások, egész évben tartjuk őket, és nagyon-nagyon sok iskolával van a könyvtárnak együttműködése, és nagyon örülünk annak, hogy a foglalkozásaink folyamatosan nagyon keresettek.
Na de ott bennem adódik a kérdés, hogy hogyan éritek el a fiatalokat, hogyan éritek el azt, hogy a könyvtárba bemenjenek, mert szerintem itt van a kulcs, hogy annak a gyereknek el kell jutni odáig, hogy bemenjen a könyvtárba, és megtalálja mondjuk a Kamazdokkot, részt vegyen foglalkozásokon, kezébe vegyen egy könyvet.
Abszolút, igen. Nyilván itt is van a különböző fogalmazói kategóriák, mert nyilván az a gyermek, aki egy olyan közegben nő fel gyermekkora óta, hogy a szülők is olvasnak, hogy őt kicsikorától rendszeresen vitték a szülei a könyvtárba, rendszeresen olvastak vele, kölcsönöztek a gyermekkel, szóval nyilván azok a gyerekek sokkal nagyobb esélye válnak olvasó felnőtté. Ez az egyik kategória, ez a legszerencsésebb, hogy van egy ilyen indítatás otthonról hozott batyú, ami nagyon-nagyon tiszteletre méltó, hogy hála Istennek, de nagyon sok szülő gondot fordít arra, hogy a csemetéje találkozzon a könyvekkel, és hogy az olvasási gyermek életének a mindennapi része legyen. Aztán van olyan, amikor tényleg iskolákban, mondjuk van egy nagyon agilis iskolakönyvtár, egy magyar tanár, mert ilyennel is találkoztam, hogy még a gyermek nem volt beiratkozó, annyira, hogy nem járt a könyvtárba, de én személyesen nagyon sok ilyen gyerekkel találkoztam, mert szoktam tartani olvasás szociológiai foglalkozásokat. És mondjuk volt egy gyerek, aki a sete beszélés alapján, hát ő nem olvas, hát ő nem, ő 10 éve nem vett a könyvet a kezébe, és ugye nyilván, amikor pláne, hogyha egy hosszabb foglalkozásra tudnak jönni, amikor van időnk itt elmélyülni, beszélgetünk, megmutatom nekik az állományt, van idejük szétnézni. Nagyon sokszor volt már olyan, hogy az a gyerek, aki úgy jött be a foglalkozásra, hogy hát ő nem, ő semmit nem fog olvasni. És úgy ment el, hogy beiratkozott, és mondjuk vitt 3 könyvet magával, és azóta is rendszeresen visszajel. Tehát ilyen is van. Természetesen tudomásul kell vennünk azt, hogy most már a könyvtáraknak nagyon sok mindent másképp kell feladatokat végezni, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt, és például ezért van az, hogy nagyon-nagyon sok kitelepülésre járunk, úgy a könyvtár általában, tehát nem csak én, nem csak a saját nevemben beszélek, hanem úgy általában a kollégák rengetegféle kitelepülésre járnak. Ugye én nyilván a fiatalokkal kapcsolódom, úgyhogy mint ahogy már említettem is így a beszélgetés elején, ugye vannak ilyen állandó helyszíneink, nagyon szeretünk kijárni a nyugi kertbe, a tavaszi őszi könyves piknikre, ezt különösen azért szeretjük, mert itt egy olyan célcsoporttal találkozunk, hogy oké, hogy fiatalok, egyetemisták, de például, amikor beszélgetek a fiatalokkal, itt az egyetemistákkal a nyugi kertben, akkor például nagyon sokszor hallom azt, hogy hogy itt Szegeden van Somogyi könyvtár is, mert hogy ugye nyilván ők az egyetemi könyvtárban járnak, és hogy mondjuk, vagy lehet, hogy hallott a Somogyi könyvtár, de nem volt még nálunk. És akkor hogy nálunk ilyen szolgáltatások vannak, meg társasjátékot is lehet kölcsönözni, mert nyilván mi ugye egy közösségi könyvtár vagyunk, az egyetemi könyvtár pedig egy egyetemi könyvtár, tehát ezen nagyon sok egyezés van, de nyilván a profilunkból adódóan ezért vannak eltérések is, és például nagyon-nagyon szeretjük ezt a nyugi kertes kitelepüléseket, hiszen itt pedig egy olyan célcsoportot tudunk megszólítani, és behívni, bevonzani a könyvtár fizikai és szellemi terébe, akik egyébként lehet, hogy maguktól nem jönnének, meg hát ugye nyilván más egyéb kitelepülésekre is járunk, mert bizony tudomásul kell vennünk, hogy ma már nem elég az, hogyha egy könyvtárorovár úgymond, vagy egy könyvtáros orrovár, és bentül a könyvtár, akkor majd jöjjenek be az olvasók, az lehet, hogy nem tudom, 50 éve működött, de most már nekünk igenis ki kell mennünk a falakon túl, és különböző kreatív és innovatív módszerekkel, törekvéssel megszólítani az olvasóinkat, és hát igen, különösen a fiatal korosztályt. Úgyhogy ez nem egy könnyű feladat, de az a jó hírem, hogy abszolút nem is lehetetlen, mert én azért látom, hogy megvan az eredménye, és nagyon jó látni, amikor lelkes fiatalok becsatlakoznak a könyvtárba, és azért mindig van ilyen, csak tényleg nagyon sok munka áll emögött a projekt mögött.
Beszéltünk erről, hogy mindenevő vagy. Arról is beszéltünk, hogy a karácsony az nálatok egy alap, hogy összekuckoztok, és mesekönyvet olvastok, gyűjtöd is. Vannak kedvenc műveid, amiket időről időre elő kell venned, és újra kell olvasnod?
Ó, igen. Én már ezt több évtizede művelem, ezt a egyik kedvenc elfoglaltságomat, hogy ha elolvasok egy könyvet, és az valamiért nagyon-nagyon megtetszett, és valamiért rengeteget adott, különösen sokat, és a szívembe zártam, vagy a tartalma miatt, vagy a szerző miatt, vagy bármi más ok miatt, akkor én azt a könyvet megveszem, mert én most már sajnos nagyon-nagyon borsos árak vannak a könyvesboltban, de azért még így is szoktam néhány könyvet venni, mert én ezt úgy szoktam mondani, hogy úristen, ennek a könyvnek ott van
kell lenni a
polcon. Ott kell lenni, ugye, azt, amit te is mondtad, hogy bármikor levesem, és igen, vannak ilyen könyvek, amiket vagy így szezonálisan, vagy mondjuk egy ünnephez kapcsolódóan elveszek, például nagyon szeretem Patrick Adriennek az Asszony és háza sorozat könyveit, azt éppen most lapoztam, nem rég azt a kötetét, amiben mondjuk a karácsonyi készülésről ír, de nagyon sokszor van, hogy igen, leveszek egy regényt a polcra, és újolvasom klasszikusokat, mondjuk Csehov novellákat, most legutóbb, vagy Mopassan novellákat, de van, amikor így kortást veszek le a polcról, vagy mondjuk két hónap ezelőtt ez a hatalmas megtiszteltetését, hogy én beszélgetettem Boer Barbarával, aki ugye a Somogyi könyvtár vendége volt, és egy teltházas író-olvasó találkozó keretében találkozhattak itt vele nálunk a rajongók. Most ugye a legutóbbi regényével kapcsolatban beszélgettem az írónővel, de például annyira inspirált ez az új könyve az egy estély a kastélyban, hogy az előző kötetét, a leggazdagabb árvát, aminek szintén megvan, és ők mellikálta az írónőm, hát újra kellett olvasnom, hogy akkor a két könyv hogy kapcsolódik egymáshoz. Úgyhogy igen, előszeretettel leveszek könyveket ott a polcon, hát egyetlen problémám van, hogy nincs annyi időm, annyi kéne, hogy én így mindent elolvassak, ami érdekel, vagy amit így újra szeretnék olvasni. De például sokszor mostában észreveszem, hogy akár szakirodalmakat is az otthoni könyvespolc, hogy leveszek, például most nagyon sokat olvasgattam az utóbbi időben az erdőterápiáról, nagyon érdekel a minimalizmus, nagyon sok könyvet olvastam ebben a témában, nagyon sok mindfulness könyvet lapozgattam, mert ezeket is mondjuk így otthon gyűjtögetem. Úgyhogy igen, igen, szeretek otthon olvasgatni, és nagyon jó érzés, hogy ott van ez a könyv a könyves polcomon, ami mondjuk 10 éve nagyon sokat adott, és most újból leveszem, és ugyanaz az érzés, hogy úristen, mennyire jó az a könyv, de jó, hogy megvan nekem.
Mi a helyzet a filmekkel? Én nagyon szeretek olvasni, mert ugye az embernek a fantáziája adva van, és te képzeled el, hogy milyenek a főszereplők, stb. Stb. Aztán volt olyan, hogy láttam a könyvből készült filmet, vagy csalódás volt, vagy nem. Van, amelyik nagyon jól sikerült, és olyan is volt, hogy megnéztem a filmet, utána olvastam a könyvet, és más volt a hatás. Hogy állsz ezekkel?
Bevallom őszintén, hogy a filmek terén óriási lemaradásom van azzal együtt, hogy imádok filmet nézni és moziba járni. Én a moziba járást nagyon szeretem, úgyhogy 20 éves koromban elképesztően sok filmet néztem meg. Aztán sajnos ez így belassult, és most nagyon komoly restanciáim vannak etéren, viszont abszolút ismerős ez a történet, amit most így felvetettél a kérdések kapcsán. Egyrészt ugye kevesebb filmet látok, mint amennyit szeretnék, viszont nagyon érdekes ez a könyv-film élmény. Én annyira emlékszem, hogy az első olyan élményem, ami ahhoz kapcsolódott, hogy akkor olvastam a könyvet, és utána láttam a filmet, egyébként nagyon nem mindegy a sorrend sem, de például a Harry Potter esetében az volt, hogy először olvastam Harry Pottert, emlékszem, hogy akkor született a nagyobbik fiam, és hát így alig vártam, hogy akkor délutáni szundi, és egy gyermek elaludt, és így rávetettem magam, de 28 évesen a Harry Potter, és így végigolvastam a köteteket időtánonként, és annyira gyönyörű ez a regény, tehát nem csak úgy nyilván fiataloknak szól, de hogy szerintem felnőttek is simán 90-es éves körben is olvashatod, de hogy annyira imádom az olyan regényeket, mint a Harry Potter regények, hogy vizuálisan látod magad előtt a történetet, a karaktereket, a helyszíneket, a szereplőket, és képzeld, hogy amikor megjelent, utána pár évvel később, ugye elkezdték megfilmesíteni, elképesztően többletes elmény volt, hogy ugyanazt láttam a filmben, amit én a könyvolvasása kapcsán, mondjuk nem tudom, x évvel ezelőtt elképzeltem.
Igen,
de szerintem nagyon-nagyon ritka, amikor egy könyv ennyire erős atmoszféra teremtő képességgel bír, hogy egyszerűen annyira vizualizálod magadban a töltet, és aztán, amikor egy filmben ugyanezt látod, vagy például, de volt egy ilyen könyvélményem a Ruhakészítő című regény, ami egyébként nagyon-nagyon kevesek által ismert és olvasott könyv, én akárhány olvasónak ajánlom utána, hogy úristen, az a jövő, hogy úristen, milyen jó az a könyv. És teljesen véletlenül elolvastam a könyvet, és teljesen véletlenül bukantam rá YouTube-on arra a hírre, hogy jé, ennek a könyvnek van egy filmes adaptáció, és magyarul is fenn volt, és megnéztem a filmet, miután elolvastam a regényt, és például ez is egy ilyen élmény volt, hogy amikor olvastam a regényt, akkor ugye volt bennem egy kép, nyilván két részlet gyönyörűen játszik a filmet, páratlan lenyűgöző alakítást nyújtott, de például ott is az volt, hogy azt láttam a filmen, amit olvastam. Viszont természetesen voltak csalódások is, hogy mondjuk nem azt hozta a film, amit a könyv, de nekem ezért, hogyha így összegezni kéne az ezzel kapcsolatos tapasztalataimat, én azt mondom, hogy nekem mindig inkább a könyv az, ami betalál, vagy szóval engem a könyv tud jobban magával ragadni, a könyv tud beszippantani, természetesen a filmek is, csak mondjuk valahogy, amikor ilyen könyv, film, nekem inkább mindig a könyv az, ami nagyobb élményt ad, vagy más, hogy ad jobb élményt.
Megvan a fantázia szabadsága.
Igen, és ugye nevetlenül mondják, hogy azért is kell a gyerekeket olvastatni, vagy hogy minél hamarabb kezdjenek el a gyerekek olvasni, ugye a Keddi Tamás is nagyon komolyan publikált erről, hogy ugye elképesztően fejleszti a fantáziát, azt, hogy tudsz majd vizualizálni, tehát minél több könyvet olvasni, minél fiatalabb korban kezdünk el egy kisgyereknek olvasni, annál jobban kifejlődik benne ez a képesség, hogy nagyon jó lesz a fantázia, nagyon jó lesz a vizualizáció. Képességem. Úgyhogy például a gyerekeknek már csak emiatt is, a sok más dolog miatt, de emiatt is nagyon-nagyon ajánlom az olvasást.
Olyan lelkesedéssel beszélsz a munkádról és a könyvekről. Vannak terveid, céljaid, álmaid, amit szeretnél a jövőben még megvalósítani? Mert hát a nyugdíj még messze van, és hát nyugdíjasként is lehet még könyvtárosként dolgozni, persze.
Igen, de így a könyvtárunk arra gondolsz, hogy milyen munkákat szeretnék igen. még így a jövőben? Feladatokat, vagy így kihívások, így érted? Hát nagyon-nagyon szeretném ezeket a projekteket továbbvinni, amiket most is viszek, és amiket ugye többek között kaptam a Fisofágot a díjat, mert mint ahogy említettem, tényleg ezek így nagyon nagy hullámot vetnek, és kollégák is elismerik, és nyilván, ahogy te is mondod, hogy például követsz ugye a Facebookon, és látod, hogy mennyi mindent csinálok. Szóval igen, nagyon szeretném ezeket a feladatokat továbbra is vinni, ugye szívügyem az olvasás népszerűsítés. Nagyon szeretnék még több fiatallal találkozni, mert hihetetlenül nagy élmény, és nagyon-nagyon jó leső érzés, amikor egy olyan gyermeket, akinek igazából addig nem sok köze volt a könyvekhez, vagy az olvasáshoz, vagy a könyvtárba járáshoz, meg tudod mutatni, hogy ez egy fantasztikus út és lehetőség, és látod, hogy aztán a te hatásodra, a te jó példádra ő is elkezd olvasni, és egyre többször látod a könyvtárban, szóval ezt is nagyon szeretném vinni, illetve hát a Májvevirág Alapítvány az a másik elsőleges prioritás, és hála Istennek olyan a partnerünk a Simmártémi, hogy ez a mi munkánk így soha nem ér véget, mert annyira kreatív is, és állandóan ötletelünk, és folyamatosan újabb és újabb lehetőségeket találunk, kiálmodunk meg, és aztán utána valósítunk meg. És hát az, hogy író-olvasó találkozókat moderálhatok, ez egy viszonylag friss élmény, mert ezt körülbelül, ahogy említettem is neked, hát ezt egy éve kaptam az első ilyen feladatot. László Boglárkával beszélgetettem a Párizs 1867 című regénye kapcsán. Picit először bevallom neked őszintén, nem az, hogy féltem a feladattól, nem féltem, csak nyilván ilyet még nem csináltam, és tartottam egy kicsit tőle, de annyira jó felkészülni egy ilyen íróvasó találkozóra, hogy tényleg belásni magam annak az írónak a munkásságába, a regényeibe, nagyon jó felkészülni, és nyilván nagyon megtiszteltetés, hogy ilyen írókkal beszélgethetek, kialakul egy személyes kapcsolat, mert például László Boglárkával is, vagy a Barbara azóta is így kapcsol vagyunk, követjük egymást. Nyilván, hogyha bármikor lesz ilyen lehetőség, hogy esetleg újból elhívjuk, akkor nyilván majd élünk a lehetőséggel. Meg hát nagyon-nagyon jól estek egyébként az íróvasó találkozók után azok a visszajelzések, amik a hallgatóság sorából érkeztek, hogy mennyire felkészültetem, mennyire jó kérdéseket tettem fel, hogy mennyire tartalmas és informatív volt az a beszélgetés. Tehát nyilván a visszajelzések is arra motiválnak, hogyha majd lesz ilyen felkérés, akkor ezeket jó szívvel elvállaljam, és a legjobb tudásom szerint felkészüljek, mert ez is nekem is egy ilyen újdonság, de nagyon-nagyon szeretem ezt a munkát, és remélem, hogy még például ilyenre is majd a jövőben sok lehetőségem lesz. Úgyhogy most egy dióhéjban ennyi, de hát nyilván itt a Somogyi Könyvtár, ami nagyon-nagyon sok mindent csinálunk, és mindig egyik feladat hozza a másikat, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy lesznek még új feladatok, és örömmel is várom, megfogadom őket.
És magánemberként, mert neked hobbi és szerelem az olvasás.
Igen, tehát ez így van, ahogy mondtad, én tényleg azt érzem néha, hogy nem tudom, hány órából kéne, hogy álljon egy nap, mert valahogy így annyira rohan az idő, és ezt nem csak én érzem, hanem nagyon sok mindenkivel beszélgetek, baráti köröm, kollégáim, és te mindenki azt érzi, hogy nem tudom, mintha így felgyorsult volna az időkereken, úgyhogy nem mindenre van időm, amit szeretnék. Nyilván, hát nekem még a nyugdíj azért messze van, de biztos, hogy sokkal többet fogok moziba járni, filmeket nézni, mert hát nyilván, amikor az embernek van családja, amíg az én gyerekeim 20 évesek, de majd nem tudom, 10 év múlva azért már egy gondolom lesznek unokáim, vagy feltételezem, és nyilván majd a családi plusz elfoglaltságok is bejönnek. Egyébként nagyon érdekes, most az utóbbi években is több kedves kollégám elment nyugdíjba, és kezded, hogy járnak ugye vissza a könyvtárba, nagyon örülünk, amikor újra bejönnek hozzánk, akár olvasóként kölcsönözni, de rendszeresen nagyon sok kollégánk jár vissza a különböző programokra, és annyira egyrészt örömmel jönnek be, másrészt meg mindig szoktuk neki mondani, hogy viccesen kedves, hogy annyira ki vannak pihenve, és tényleg ilyen boldogan mondják, hogy igen, hogy így látszik rajtuk ez, hogy mindenre van idejük. Nyilván megvan az az igény, hogy továbbra is kapcsoljanak a kultúrához, ugye az olvasáshoz, a könyvekhez, ugye hát a Somogyi Könyvtárban minden héten, minden nap elképesztően jó programok vannak, tehát itt aztán tényleg a zene, a színház, az irodalom, amit bárki megtalálja a kedvének, meg az érdeklődési körnek valót. És igen, tényleg a nyugdíjas kollégákon azt látom, hogy nagyon-nagyon élik, nagyon jól élik meg ezeket a nyugdíjas éveket, és nagyon tartalmasan töltik. Úgyhogy én is így képzelem el, de hát aztán nyilván ez odébb van, de jó mintákat látok magam előtt, úgyhogy én is majd valami ilyesmire fogok szerintem törekedni, hogy nagyon tartalmasan használjam ki az éveket már, de tudod, ez is így fejben dől el, hogy most így számogathatjuk az évtizedeket, hogy 30-40-50-60 éves az ember, és lehet, hogy közhelynek tűnik, de egyébként tényleg annyi éves vagy, mint amilyennek érzed magad, vagy amilyen a lelkedben, mennyire maradtál fiatal, meg mennyire vagy így nyitott a hívásokra, az élményekre, az újdonságokra, úgyhogy én nagyon remélem, hogy én nagyon nyitott szemletű nyugdíjas leszek majd, hogyha eljön az ideje, hogy nyugdíjba menjek, de egyre még az tényleg odébb van.
Meg gondolom, amikor szabadságra mész, ugye a karácsonyi időszak, húsvéti időszak, nyári időszak, akkor gondolom, ott van lehetőséged arra, hogy egy kicsit bekuckózz és olvas, az csak a te időd.
Hogyne. És most szabadságon leszel 2 hétig, és nagyon-nagyon várom. Gyakorlatilag az a tipikus helyzet állt el, hogy amikor a könyv moly, az az én átmegy hörcsökbe, tehát tudnak, hogy mennyi könyvet így begyűjtött, és ott állnak valóban, és így alig várom, hogy így ráugorhassak a kis könyvkupacaimra, és végre olvasgathassak annyit, amennyit szeretnék. Úgyhogy igen, amikor így szabadság van, nyári szabadság akár, vagy most ugye télen erre sokkal lesz az, amit is mond, ez a kuckózás, hogy egy jó teával, vagy egy finom csokival, én inkább az utóbbit szeretem, hogy egy fincsi sütivel bekuckózok, és akkor végre el tudok merülni, mélyedni abban a könyvben, amit mondjuk már, nem tudom, kinéztem pár hete, és akkor most végre elolvasgathatom. Úgyhogy nagyon-nagyon komoly raktárkészletem van otthon a könyvekből, amit így akár a saját könyves polcomról is így félretettem, hogy na majd, ha lesz időm elolvasni, és most erre készülök januárig, igen, hogy sokat szeretnék olvasni.